Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális programajánlója. Baló Péter vagyok. A hírek után következik majd a könyvajánló Olá Andreával, és most a programajánló.
Gasztró.
Wine Lovers Wine Awards néven nemzetközi borszakmai elismerést alapít a Wine Lovers. A június 20-ától 22-ig meghirdetett borversenyt nagy közönségnek szóló programok is kísérik a Continental Hotel Budapestben. A Wine Lovers eddig a 100 legjobb magyar borversennyel a hazai termelők legjobbjait kereste. A Wine Lovers Wine Awards-ra azonban már külföldi borászatok is nevezhetnek, a korábbi bírálók csapatát pedig neves külföldi és magyar véleményformáló szakemberek egészítik ki. Az új nemzetközi borverseny zsűriébe olyan szaktekintélyeket hívtak meg, akiknek a szakmai tudásuk mellett komoly szavuk van a világ borpiacán. A Wine Lovers Wine Awards-on a nevezett borok 6 kategóriában pezsgő, illatos fehérbor, száraz fehérbor, rozé, vörösbor és édesbor kategóriákban versenyezhetnek. A Grand Gold, Gold és Silver érmek mellett bronz és commended díjakat is kiosztanak. Ezeken felül több külön díjat is odaítélnek majd. A Wine Lovers Wine Awards borverseny délutánjain a közönséget mesterkurzusok várják, majd a harmadik napon a Wine Lovers Expo-n az érdeklődők együtt kóstolhatnak a zsűri tagokkal és a borászokkal.
Koncert.
12 év, 12 történet. Ma este 7 órakor kezdődik az Anima Musica születésnapi koncertje az Óbudai Társaskör Tillottó termében. A zenekar 2010. június 20-án tartotta bemutatkozó hangversenyét ugyanitt. Az azóta számos nemzetközi sikert is elért együttes minden évben az Óbudai Társaskörben ünnepli születésnapját. A zenekar repertoárja rendkívül színes, mind stílusok, mind műfajok tekintetében, amit ezeken a születésnapi alkalmakon igyekeznek is megmutatni. Ma este emlékezetes pillanatok és ezekhez kapcsolódó művekkel várják az érdeklődőket. Házigazda G. Horváth László az együttes művészeti vezetője. További részletek az Óbudai Társaskör honlapján olvashatók.
Fesztivál.
Június 19-e és július 2-a között 46. alkalommal rendezik meg a Békés-Tarhosi Zenei Napokat, ismertebb nevén a Bétazent Békés-megye névadó településén. A programok 6 helyszínen, a Kulturális Központban, a Szent Háromság Plébánia Templomban, a Református Templomban, a Baptista Imaházban, a Zeneiskolában és a Tarhosi Zene Pavilonnál zajlanak. Vozár M. Krisztián zongoraművész kultikus filmek zenéiből például Vladimir Kozma, Morricone és Vangelis műveiből ad jótékonysági hangversenyt a kárpátaljai magyarok megsegítésére a zeneiskolában június 24-én. Újításként nem csak komoly zene, hanem jazz is szerepel a program kínálatban. A Varga Tivadar Trio jazz koncertjét a Kulturális Központban rendezik meg június 29-én. Az egykori tarhosi diákok a Tarhosi Kastélyparkban, illetve a Zenepavilonban találkoznak június 25-én. Aznap lesz a 17. Békés Tarhosi Kórus találkozó a Református Templomban. A 9. Békési Fúvószenekari találkozót a Kulturális Központban tartják június 26-án. A záró rendezvény a Belencéres Néptánc Együttes gálaműsora lesz július 2-án, azaz egyetlen program, amely belépő díjas a kéthetes rendezvény sorozat alatt. A Békés-Tarhosi Zenei Napok Magyarország egyik legrégebbi múltra visszatekintő komoly zenei fesztiválja. Az 1976 óta megrendezett esemény gyökerei 1946-ra nyúlnak vissza. Gulyás György ugyanis akkor indította el azt a Tarhosi Énekiskolát, amely először alkalmazta Kodály zenepedagógiai módszerét, és amely 2016-ban bekerült a Magyar Értéktárba. Az egykori énekiskola 2007-ben megkapta a Magyar Örökség díjat. A fesztivál részletes programja a www.betazen.hu oldalon tekinthető meg.
Kiállítás.
Festői Szentendre címmel nyílt csoportos kiállítás a kőszegi Jurisicsvár lovak termében. A tárlaton a szentendrei régi művésztelepen alkotók válogatott művei szerepelnek, a közönség megismerheti a művészeket is. A szentendrei régi művésztelep ikonikus helyszíne a modern kori magyar képzőművészet történetének, hiszen 1926 óta szinte töretlenül az aktív alkotó munka terepét jelenti. A kert természeti közege, a Duna közelsége, valamint a város pezsgő művészeti élete A mai napig inspirálja az itt otthonra találó képzőművészeket. Az első világháború és annak következményei indították a művészeket Szentendre felé, ennek következtében jött létre a Dunaparti kolónia. A MANG 2013 óta várja ismét megújult, modern műtermekkel az alkotókat. A 12 műterem egy részét pályázat útján határozott időre önállóan alkotó képzőművészek kapják használatba, másik részére csoportos műteremként rövidebb idejű használatra közösen dolgozó művészek pályázhatnak. A Festői Szentendre című kiállítás a szentendrei régi művésztelep jelenlegi műterem bérlőinek emblematikus műalkotásait mutatja be. A kiállító művészek egyéni képi világa és látásmódja a tárlaton együttesen reprezentálja a tradícióhoz és a szentendrei hagyományokhoz kötődést, valamint a modern és progresszív kifejezésmódokat. A tárlatra látogatók találkozhatnak Aknai János, Bánföldi Zoltán, Bereznai Péter, Buháli József, Csáki Róbert és Nyihár Amarilla alkotásaival. A kiállítás július 31-éig tekinthető meg.
Színház.
13 premierrel köztük 3 ősbemutatóval várja a közönséget a Pécsi Nemzeti Színház a 2022-23-as évadban. A Nagy Színházban Vidákovics Szláve rendezésében Ken Ludwig Primadonnák című bohózatát és a Chicago című musicalt, a Pécsi Balett tolmácsolásában a Zorba című táncjátékot, Funk Iván rendezésében Molnár Ferenctől az Üvegcipő című vígjátékot láthatja a közönség. Ugyancsak a Nagy Színházban kerül a publikum elé Rossini a Sevillai Borbély című operája, Nina Keflin rendezésében, valamint Euripidész Médeiája, amelyet Bozsik Ivett rendez. A kamaratermi produkciók között folytatódik a tavaly indult iskolai kötelező olvasmányokat alapul vevő Ökör összes kötelező röviden, a második előadás ősbemutatóját Tóth Zoltán rendezi. Szintén ősbemutatóként kerül színpadra Daniel Defoe Robinson Crusoe című regényének színpadi adaptációja, a Robinson című ifjúsági darab, amelyet Boráros Szilárd rendez. A kamara műsorában 2 új vígjáték és egy meseopera is szerepel. Bagó Bertalan rendezésében kerül színpadra Paolo Genovese teljesen idegenek című filmjéből készült darab, míg Telihai Péter rendezésében mutatják be Molière Don Juan című művét. Engelbert Humperdnik Jancsi és Juliska című meseoperáját Gulyás Dénes rendezi. A Teátrum stúdiótermében lesz látható Gerhard Dorfer és Anton Zettel a Monarchia utolsó hóhéra voltam című monodrámája Bodonyi József rendezésében, Stencer Béla előadásában. Szeptember 16-a és 20-a között várják a tánc szerelmeseit a 16. Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozóra is, amelyen 5 nap alatt 8 társulattal találkozhat a közönség. További részletek a pns.hu és a tánctalálkozó.hu oldalon olvashatók.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Páratlan hatékonyságnövelésre számíthatunk, és biztosíthatjuk, hogy szervezetünk rugalmasan alkalmazkodjon a változó körülményekhez, ha felelős vezetőként szervezeti kultúránk részévé tesszük a Kaizen stratégiát. A siker fokmérőjének a vállalatok nagy részénél a pénzügyi teljesítményt tekintik, ám az adatokból nem derül ki feltétlenül, mekkora a fejlődési potenciál a cégünk működésében. Ezt csak akkor tudjuk meg, ha közvetlenül a termelés helyén, a gembán, a Kaizen stratégiát alkalmazva megvizsgáljuk, hogy egy-egy folyamaton miként változtathatunk a jó irányba. Vagyis, ha hagyományos vállalatból lean vállalattá válunk. Így foglalják össze a lényeget Imai Masaki könyvének fülszövegében a Kaizen Stratégia című kötet szerzője, a szervezeti kiválóság egyik vezető szaktekintéje, aki szerint probléma, hogy nagyon kevés cégnél sikerült a lean szemlélet bevezetése. Ez a könyv azonban az esettanulmányok és a kritériumrendszer megismertetése révén közelebb viheti az olvasót ehhez a szemlélethez. A könyv magyar megjelenését a Kaizen Institute Hungary támogatta, a céget Gurabi Attila coach képviseli, ő a vendégem. Arról kérdezem most, nem az okoz-e gondot, hogy egyszerűen különbözőek a kultúrák, talán emiatt nem terjedt el ez a szemlélet eléggé?
A könyvből is érződik szerintem, hogy azokat a dolgokat, amiket megfogalmaz, nagyon japánosan teszi ezt, hiszen a Masaki Imai maga is egy japán gondolkodó, japán gurú, hogyha úgy lehet ezt megfogalmazni, de ezt teszi úgy, hogy ezek érvényesek is, a példáik is onnan vannak, hogy nem csak a japán cégeknek, hanem például a General Motorsnak a példáját is hozza, és azokat is leírja az eset tanulmányokban. Kicsit szorongunk mi is mindig, amikor kivújunk a cégeknél, és ezeket a szemléletbeli dolgokat bemutatjuk, hogy ne vigy el a fókuszt az, hogy ez most honnan érkezik, vagy mi az eredete.
Próbáljuk találkoznak ezzel, hogy van egy kis távolságtartás, hogy hát ők másképp gondolkodnak a munkáról, más a munkamorál.
Vannak ennek jó oldala is, kíváncsiak rá, és vannak olyan megközelítések, amelyek inkább eltolják maguktól. Azt szeretnénk, hogyha inkább a pozitív oldalakat lehetne kiemelni, és ezért mi, amikor az embereknek ezt bemutatjuk, akkor törekszünk arra, hogy minél kevesebb japán kifejezéssel mondjuk el, és megpróbáljuk ezeket a dolgokat úgy elmondani, amire ők ráismernek a saját környezetükben is. Akkor történik a felismerés, hogy ezek univerzális dolgok. Tehát lehet, hogy a japánoktól kaptuk most ezt, hogy ebben a könyvben jobban ki vannak emelve, de ezek univerzális dolgok, és bárhol alkalmazhatók. Ez a nagyon fontos ennek a könyvnek az üzenetében. Masaki Imai-nak ez a harmadik könyv, ez egy összefoglaló mű. Az első könyvében leírta Kaizennek az alap dolgait. A második könyvében, a Gemba Kaizenban, az értékteremtés helyszínével foglalkozott, hogy végülis egy tevékenység során melyek azok a szempontok, ami alapján lehet végezni ezt a dolgot, és most ez egy összefoglaló mű, és nagyon sok olyan új dolgot is belehoz, ami kicsit kitekintés a világ gondolkodói fele.
Ő azt mondja, hogy az az alapvető különbség a lean cégek és a hagyományos cégek között, hogy a hagyományos cégeknél túlzott az energiaforrás felhasználása, uh-huh. hogy nagyobb készlet, sokkal többet gyártanak, mint amire éppen akkor szükség van.
Ő nem minősíti a vállalatokat, hanem szemléletben azt mondja, hogy ők úgy látják az ő boldogulásuknak a kulcsát, hogy ha a hagyományos módon közelítik meg. Nagyon jó példa erre, hogyha mi szeretnénk minél több profitot elérni, akkor a mennyiséget kell növelni, hiszen akkor az egységre eső költség az, mivel ugyanazt a gép használjuk, tehát csökken. Tehát minden többet állítunk belőle elő, és dobunk a piacra, az egy egységnek a költsége, az egység előállítási költsége sokkal kisebb. Tehát nekünk az a célunk, hogy a volument minél jobban tudjuk növelni, ehhez nekünk nyilvánvaló minél erőteljesebb gépekre és minél modernebb technológiára van szükségünk.
Ha nekünk az a hagyományos vállalat.
A hagyományos, így van. Tehát ez a gondolkodásmód vagy szemlélet.
Igen.
Tesz egy meglepő kijelentést, az a kimály, hogy 99% a világon lévő vállalatoknak ezt az üzleti modellt követi. És ez a fejlődési szakaszokból teljesen jól követhető, hiszen 20. század elején, amikor a tömegtermelés elindult, akkor ez egy nagyon sikeres dolog volt egészen addig, amíg be nem dugultak a piacok, és el nem kezdődött a túltermelési válság a 20-as évek végén, és azóta már nagyon sok ilyen hullámot megéltünk. Vagy amikor az energiahordozók ára elszállt, és akkor nem lehetett piacon eladni ezeket a dolgokat, és akkor hatalmas nagy veszteségeket kellett elszenvedni, és a hagyományos gondolkodásmódban nagyon nehéz gyorsan váltani akkor, amikor valamilyen nem várt esemény történik. És hogyha visszagondolunk az elmúlt 20 évre, amit már a 21. században megértünk, vagy akár a 30 vagy a 40 évre, akkor látjuk, hogy egyre gyakrabban jönnek azok a ki nem számítható dolgok, amit Nassim Taleb fekete hattyúnak hív, és egyre többet kell nekünk ehhez igazodnunk, és úgy megszervezni az életünket, hogy ne recsenjen meg, ne menjen tönkre, ne szűnjön meg végérvényesen, pontosan azért, mert a hagyományos mód szerint nem tudunk megállni egyszerűen, olyan tömeget növelünk föl, hogy nem tudunk megállni.
Az áramlás, ez nagyon érdekes, meg ez is, hogy egy darabot végigvinni. Ezt mondjuk le lehet fordítani, hogy néz ki egy termék előállításánál, tehát egy üzemben.
A végéről indul el. Tehát akkor, amikor megjön a vevői igény, az indítja el azt a folyamatot, ami a megelőző folyamatnak is ad egy jelet abba, hogy szükség van erre, tehát ő is kezdjen el dolgozni, és ez így végigmegy egészen a folyamat elejéig.
És akkor arra is figyelnek, hogy valójában mire van szüksége a vevőnek.
Persze, milyen minőség, ez a könyvben ezt a minőség szállítás és a költség oldaláról ebből a hármasból közelítik meg. A költség itt onnan jön be, hogy fölöslegesen legyenek a gyártásban vagy a folyamatban olyan készletek, amelyeket mi egyébként, és itt van a hagyományos szemléletnek a nagyon nagy visszatartó ereje még, hogy nagyon sok vezető akkor érzi biztonságban a termelést, hogyha ott van a félkész, vagy ott van az fölhalmozva az alapanyag. Amit megérthető mostanában mondjuk, akkor, hogyha gondolunk az elmúlt 2 évre, beszéltem egy olyan üzemvezetővel, aki azt mondta, hogy jó, tudja azt, hogy a készletek azok mindig egy terhet jelentenek, és áll a pénz bennünk, de annyira bizonytalan az alapanyagnak a beszerzési forrása is, hogy be kell biztosítani a munkát az, hogyha megjön a vevő igény, akkor az alapanyagot tudjuk biztosítani. Nem fekete-fehér az egész dolog, és akkor, amikor egy lean állapotot meg akarunk teremteni, az nem egyik pillanatról másikra megy, hanem ez mindig egy fokozatos folyamat, és mindig haladunk abba az irányba, ahol egyre kevesebb már az akadályozó tényező, egyre inkább akadály nélkül megy végig az anyag, vagy az információ, az érték, és ez itt a legfontosabb, hogy az érték áramlás itt a legfontosabb, és az érték az a vevőtől jön, annak az értéknek a megfogalmazása a vevő adja meg. Itt is egy különbséget tesz a hagyományos és a lean szemlélet között, hogy a hagyományos azok előrejelzésekre, és már olyan jóslásokra építik ki a kapacitásokat és a termeléseket, ami nem biztos, hogy bejön. Míg a lean szemlélet a meglévő vevői igényt próbálja minél jobban, minél rövidebb átfutási idővel, minél kisebb költsége, minél nagyobb hatékonysággal megvalósítani.
A standardizálásnál van 3 pont, és az egyik ennek a 3 pontnak az 5S. Ugye ezek az S-ek, ezek japán szavakat jelentenek, de hogy itt a személyes környezet, az üzemnek a tisztán tartása, ezzel külön kell foglalkozni? Az ember azt gondolja, hogy ez természetes.
Nagyon nem természetes, és ez az alapja annak, hogy mi ezzel a szemlélettel tudjunk dolgozni. Akkor tudjuk a folyamatainkat áramlásban tartani, akkor tudjuk elkerülni, hogy veszteségekkel csináljuk ezeket a dolgokat, hogyha a mi környezetünk átlátható, és csak azok a szükséges eszközök vannak, amikkel mi most éppen dolgozunk, és minden egyéb fölösleges dolgot eltávolítunk, és tisztán tartunk, akkor látjuk azt, hogy valami eltérés van a folyamatunkban, amire azonnal reagálni kell, és nekünk azt meg kell oldanunk.
Gurabi Attilával, a Kaizen Institute Hungary szakemberével beszélgettünk Imai Masaki könyvéről. Kaizen stratégia, a működési teljesítmény mérése és megerősítése az áramlás, szinkronizálás és kiegyenlítés értékelésével. A kötet a HVG könyvek kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.